Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Krisztus Urunk feltámadásának ünnepe után a negyedik vasárnapon, Kantáte vasárnapján, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk Ézsaiás próféta könyve 12. részében, az első verstől a 6. versig a következőképpen. Azon a napon ezt mondod majd: hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elfordult haragod, és megvigasztaltál. Íme Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Azon a napon ezt mondjátok majd, adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét, adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit. Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos. Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr. Tudja meg ezt az egész föld. Kiálts és újjong, Sion lakója, mert nagy közöttetek, Izrael szentje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, a felolvasásból is érzékelhettük, hogy valami kirobbanó öröm tör föl ezekből az ézsaiási szavakból. Valami kirobbanó öröm, hála ének, Isten dicsőítés, hála a szabadításért. Ez az, amiről előre profétálhatott Ézsaiás. Nem csak erről kellett profétálnia. Kellett profétálnia az ítéletről is. Arról az ítéletről, ami történelmileg bekövetkezett, nagyon hamar az Istenhez hűtlenné vált, választott népre, és annak a királyi családjára is, és arról az ítéletről, ami majd mindezeken túl közelít még. De profétálhatott arról a szabadításról, ami elközelít a történelembe, és profétálhatott ezzel együtt arról a mindenek fölött való szabadításról, amellyel Isten nem csak földi rabságból elnyomó hatalmak büntetése alól szabadít meg embereket, hanem mindegyikünket, akikkel csak közölheti megmentő, szabadító szeretetét, a bűn rabságából szabadít meg. Mert a legrettenetesebb rabság a saját bűneink rabsága. És abban a gonosznak való kiszolgáltatottság. A bűnös embert a Szent Isten szolgáltatja ki a gonosz hatalmának. A bűn magában hordja a büntetését. Az Istentől elidegenedett, Istentől elszakadt ember, így a saját önző, Istentől elidegenedett lényének a rabjává válik, és a gonosz pórázára kerül. És az nem is csak póráz. Sokszor megkötözött embereknél, ördögi megszállottságban szenvedő embereknél, rettenetesebb, mint bármilyen vastag vaslánc. Jézus Krisztus Urunk azt mondja, aki a bűnt cselekszi, rabszolgálja a bűnnek. De rögtön arról beszél, hogy ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. És ez a profécia is róla, a szabadító fiúról szól valójában. Itt is hadd jegyezzem meg rögtön, hogy a legtöbb esetben, amikor a szabadítás, szabadulás, üdvösség szavát találjuk a Bibliában, a héber szó így hangzik, hogy Jeshua. Jézus neve pedig héberül a teljesebb formájában Jehoshua, a rövidebb formájában Jeshua. Jézus neve rejlik benne mindenütt. Amikor Jákob a halálos ágyán proféciát mondva a fiairól fölkiált, hogy szabadításodra várok, Uram, Lishuateká kiviti Jahve. Azt is lehet így fordítani, hogy Jézusodra várok, Uram. A szabadítás szavában benne rejlik Jézus neve. Hogy ne rejlene benne, mikor éppen azért is kellett neki ezt a nevet kapnia, amikor az angyal kijelenti a Dávid házából való Józsefnek, hogy ami Máriában fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit Jézusnak nevezz el, mert ott az indoklás, hogy miért kell Jézusnak elnevezni. Mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Hát így rejlik benne. A szabadítás, szabadulás, megmentés, üdvösség szavában. Lépten nyomon Jézus neve az Ószövetség héber eredeti szövegébe itt. Íme Isten az én szabadítóm. Íme Isten az én Jézusom. Bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr. És lett nekem szabadításul. Lett nekem Jézussá. És örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából, Jézus forrásából. Egyszerre csak fölragyognak az összefüggések, az új szövetségi összefüggések, amikor Jézus Krisztus az élő vizet ígéri. Azt, ami egyedül képes oltani rettenetes benső szomjúságunkat, kínzó szomjúságunkat, azt ígéri. Megmondja azt is, hogy e világ vizei azt nem képesek oltani. Gondoljatok a samáriai asszony történetére. Nem Izraelből való, hanem a keverék népből ez az asszony. Igen, Isten szabadítását a népeknek is tudtára kell adni, profétálhatta már Ézsaiás. Sok minden egybefonódik ebben, azért hadd jegyezzem meg itt is, és erre még kitérek. De ott van egy a keverék népből származó, és a bűnei rabságában tönkrement asszony, aki a boldogságot kereste volna, de csak a testiségben süllyedt egyre mélyebbre a paráznaságban. És az Úr Jézus ennek az asszonynak mondja, hogy aki ebből a vízből iszik, legyen az a Jákob kútja, meg mindaz, amit a földi élvezetben keres az ember, az ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, az a víz, amelyet én adok, örök életre buzgó víznek forrásává lesz benne. Aztán János evangéliumában újra olvasunk arról, amikor meg az ünneplő, örvendező zsidó gyülekezetnek, a templomi gyülekezetnek a nagy örömébe, de múló vallási örömébe kiáltja bele Jézus. Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Szóval nem egyszerűen a templomba, nem egyszerűen a vallási ünnepre, lehet annak nagyszerű hangulata egy örömünnepnek, de az is csak mulandó dolog. Ha a szíved még nem kóstolta meg, nem ízlelte meg, nem tapasztalta meg az Isten szabadítását. Az Jézusban jelent meg, és ő így szól, ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. És aki hisz én bennem, ami írás mondotta. Hát éppen erre az írásra is utal. Itt az Ézsaiás 12-ben, hogy örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából, a megmentés, az üdvösség forrásából, Jézus forrásából. Aki hisz én bennem, mondja Jézus, ahogyan az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Nem csak neki lesz elég, hanem fölfakad az életéből, és másokhoz is eljut. Ilyen az Isten szabadítása, amikor egy ember életében megjelenhet, és aztán újjá lett élete talajából előtörhet. Mi ez az élő víz? János apostolot hozzáfűzi az Úr Jézus szavához, hogy ezt pedig a lélekről mondotta, akit vendők voltak a benne hívők. Mert még nem adatott a lélek, mert Jézus még nem dicsőítetett meg. A Szentlélek annak alapján adatik, hogy Jézus megdicsőítetett. Hogyan? A kereszten, a gyalázat fáján. Úgyhogy magára vonta Istennek a bűneink miatti haragját. És önmagát adta oda, és tette ki annak a haragnak. Ő az Atya gyönyörűsége, a szent, az ártatlan, a tiszta, a bíró. Önmagát tette ki annak a haragnak. Hát így szólhatott a profécia előre, arról az örömről, ami azoké lesz, akik az Isten szabadításában részesülnek, hogy elfordult haragod és megvigasztaltál. Itt rögtön hadd mondjam el, hogy pontatlan az a fordítás, amit a kezemben tartok, mert ebben ilyet lehetne olvasni, hogy elmúlt haragod. Nem ez van az eredeti héber szövegben, hanem az, hogy elfordult. Igehallgató gyülekezet, értse meg közöttünk mindenki. Isten haragja a bűn fölött nem múlhat el, nem párologhat el. A Szent Isten arra, ami gonosz, arra, ami bűn, ami az Isten elleni lázadás, nem felelhet mással, csak ítélő szent haragjával. Az nem fog csak úgy elpárologni, hogy mit jelent a kegyelem, hogy mit jelent a megváltás Jézus Krisztus vére árán. Azon az áron, hogy ő engesztelő áldozattá lett értünk. Hogy békességünk büntetése rajta van, ahogy most megint Ézsaiástól idézem az utóbbi kifejezést. Vagy ez mit jelent, azt csak onnan lehet megérteni, amit a római levele első részében Pál apostol kimond, hogy Isten a haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden istentelensége és hamissága ellen. Azok ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Azok ellen, akiknek ismerniük kellene az Istent, mert az egész teremtett világ róla beszél, és mégsem dicsőítik Istenként, és magukat bölcseknek valva bolondokká lettek. És aztán kiszolgáltatottá az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, ahogy ott Pál apostol bemutatja ezt a szörnyűséget. Legszélsőségesebb példáig annak, hogy hova jut az ember. Kiszolgáltatva Istentől elszakadt állapotában a bűnnek, a perverzitásnak, éppen a nemiség területén mennyire aktuális. Éppen a mi világunkban ezt kimondani, és az Isten igéjét hirdetni mindezzel kapcsolatban. Hogy mit jelent a kegyelem, hogy mit jelent a megváltás, hogy hogyan van az, hogy elfordult rólam az ő haragja, és megvigasztal az Isten, azt csak onnan lehet megérteni. Mint ahogy egy gyönyörű énekünk kifejezi, haragot, átkot érdemeltem, és Isten megkegyelmezett. Szent fia vérzett én helyettem, hogy eltörölje bűnömet. Miért történt? Fel nem foghatom. Csak kegyelem, csak irgalom. Hát Jézusnak így kellett megdicsőítetnie. A kereszten, az átokfán megváltva minket kellett a szabadító dicsőségét megmutatnia, és halála által aratott győzelmét a feltámadásában nyilvánvalóvá tennie. Azért az Isten is felmagasztalta őt, és oly nevet adott neki, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon. Ahogy olvassuk a Filippi levélben. Miért? Mert engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Nincs másban üdvösség, és nem adatott az emberek között az ég alatt más név, amelyben üdvözülnünk kell, mint csak Jézus neve. Ő a szabadító. És azon a napon, amikor az ő szabadítása megmutatkozik, érvényre jut, akkor ott fölfakad az öröm, a Szentlélektől való öröm, mert kiárad az Isten szeretete a Szentlélek által a nyomorult ember szívébe, mint bűnbocsátó és szabadító hatalom. És akkor el lehet kezdeni énekelni, hogy erőm és énekem az Úr. Új éneket adott a számba, ami Istenünk dicséretét. Ő, aki lenyúlt éltem a magasból, és kiemelt a sáros fertőből, a pusztulás gödréből, a bűneim sarából és iszapjából. Ismered-e már így a szabadítást? Ilyen értelemben volt-e már az a bizonyos nap az életedben, amikor átmentél a halálból az életbe? És akkor itt kell arról is szólnom, hogy sokrétű ez a kifejezés. Sok rétegű a prófétáknál, amikor azt mondják, hogy azon a napon. Van, ami közelebbre mutat, van, ami távolabbra. Van, ami az ítéletet hirdeti meg közelebb, vagy távolabb. A nagyobbat és a végsőt, van, ami az ígéreteket hirdeti meg. Közelebbi, vagy végső beteljesedésükbe. Azon a napon. Ismétlődik itt is két fejezeten keresztül ez a kifejezés, hiszen, amit most felolvastam, a szerves folytatása annak a szakasznak, ami azzal kezdődik, hogy vesszőszál hajt ki Isaj törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Egyik karácsonyi igeként ismerjük ezt. Hiszen Jézus az a hajtás, az a vesszőszál, amely a kivágott dávidi királyi családnak a törzsökéről nőtt fel. Ugye ott van az ítélet meghirdetése. Ki lesz vágva a királyi család is? Mert hűtlenné vált Istenhez, az ő választott népében. Ki lesz vágva, de nem kipusztítva. És éppen innét indul az ígéret, hogy vesszőszál hajt majd ki. És az Úr lelke nyugszik majd rajta. Ott van a proféciában Jézus születése, ott van Jézusnak a Szentlélekkel teljes föllépése, és aztán majd átível a profécia oda, hogy megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével, megöli a hitetlent. Tehát ítélő fenséggel fog végül uralkodni, és amikor ő uralkodni fog, akkor helyreáll az Istentől adott rend, amivel a teremtett világot elindította. A farkas a báránnyal lakik, és a fárdusz a gödöjével hever. Múltkor is idéztem, épp a teremtés történet kapcsán ezeket a proféciákat. A tehén a medvével legel, és az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és így tovább. Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek. Olvassuk aztán a folytatásba. Tehát nem csak Izrael maradéka tér meg, már a 10. fejezetben is szó volt erről, hogy azon a napon nem támaszkodik többé ostorozójára Izrael maradéka, és Jákob házának megmenekült része, hanem az Úrra, Izrael szentjére támaszkodik hűségesen. A maradék megtér, Jákob maradéka az erős Istenhez. Erről már előbb is szó volt, de lám szó van arról is, hogy Isai gyökeréhez, Jézushoz fognak járulni a nemzetek. És azon a napon másodszor is kinyújtja kezét az Úr, hogy megvegye népe maradékát mindenfelől szerte a világon. Ézsaiás sorolja a különböző birodalmakat és a távoli szigeteket, és a föld négy széléről is össze fogja gyűjteni Izraelt az Úr. Másodszor. Tehát nem csak a babiloni fogság után, hanem az újabb nagy szétszóratás után is. Mennyire aktuális. Mikor íratott ez le? 2700 évvel ezelőtt. És a mában, a történelemben aktuális, hogy mit tesz Isten. Sokrétű ez a kifejezés, tehát, hogy azon a napon, de azt jelzi, hogy Isten cselekszik a történelemben, és Isten cselekszik az egyes ember sorsában. És ahogy a szabadító Isten cselekszik, annak megvannak az elkészített alkalmai, és nekünk egyenként épp ezt kell megértenünk, és ha igazán megértjük, akkor örömünk lesz belőle, és Isten dicséret a szívünkből és az ajkunkon, amikor nekünk készítette el azt a napot, hogy átmehettem a halálból az életbe, a bűneim rabságából, az Isten bűnbocsátó kegyelmében való új életre. Aztán majd eljön az a nap is, amikor Krisztus a mi életünk megjelenik, és ti is megjelentek ővele együtt dicsőségbe. Amikor eljön ő, mint üdvözítő Úr, és elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket is, az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá, azzal az erővel, amellyel alá tud rendelni önmagának mindent. Az a nap is el fog jönni. Van, ami tehát az igében, a proféciákban közelebbre mutat, van, ami távolabbra. De egy vonulat ez az egész. Amikor Isten neked elkészítette azt a napot, ami számodra a megtérés lehetősége, azt felismerted-e? Kérdezem tehát. Akkor lehet átmenni a halálból az életbe. Akkor lehet már örömmel meríteni a szabadulás forrásából. Az élet vizéből. Lehet ez az alkalom itt és most ezen a napon, ha eddig még nem volt számodra. Olyan csodálatos, hogy mindam a figyelmeztetés közepette, amit kapunk Istentől, hogy el ne játsszuk az alkalmakat, és vegyük komolyan az időnk múlását. Mindezek közepette még a Biblia utolsó lapján is ott van a felséges Úr Jézus hívása, hogy aki szomjazik, jöjjön. És aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Mert lehet. Aki átment a halálból az életbe, akinek szívében, lényében megmutatkozik Isten bűnbocsátó kegyelmének, Jézus Krisztus szabadításának az ereje, hatalma, az már most ezt énekelheti, hogy íme Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, és lett nekem szabadításul. És ha így van, akkor ezt tudtul kell adni. Azon a napon ezt mondjátok majd. Amint valaki Jézus Krisztus élet, elkezd belőle ömleni a bizonságtétel. Előtör belőle az, hogy ezt a többieknek is tudni kell. Aztán bolondnak nézik, nem baj. meg majd sokat kell érlelődni is abban, hogy hogy kell Jézus Krisztusról bizonságot tennem, de hát azonnal felszólítom a többi testvéreket, akik már velem együtt belekóstoltak az Úr szabadításába, hogy adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét, és ez a program, hogy adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit. Énekeljétek, hogy milyen fenséges az Úr. Hát ma is tud bűnök rabságából, ördögi szorításból kimenteni. Az örök életre eljegyezni magának. Az örök üdvösség ígéretével táplálni, felüdíteni. És az ő ígéreteinek beteljesedése felől bizonyossá tenni. Ma is tud. Csak engedjen neki a szívünk. Tegnap temetési istentiszteleten voltunk, sokan sok felől Vásáros Naményban, és énekeltük azt az éneket is. Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad. Borulj le a kereszt alatt. Mert azt a testvérünket temettük, pontosabban már csak a hamvait, aki írta ezt az éneket, akinek évtizedeken keresztül, versekben, de versek nélkül is, a mindennapokban Jézus Krisztusról való bizonságtétel volt az élete. Hála Istennek érte, a gyász fájdalma is mássá lesz, mert fölébe kerekedik az Isten kegyelme, szabadítása, bizonyosságának az öröme. Fölébe kerekedik a hálaadás. Íme, Isten az én szabadítóm. Ez volt az élete titka annak a testvérünknek is, akit elvitt Isten közülünk immár, de oly sok versével, énekével tovább szolgálhat, ha nincs is már ebben a világban. Ez legyen a mi életünk vallomása. Emlékezzünk most Luther énekvallomására is. Ez legyen az, amivel buzdítjuk is egymást. Íme, Isten az én szabadítóm. Bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr. Gyer, örvendjünk keresztjének. Gyer, énekeljünk vígan. Gyülekezzünk, ifjak, vének az Úr szent hajlékiban. Idézem újra Luther énekét. Ki atyai szeretetből, megváltott veszedelmünkből. Dicsérjük háladással. Amen. Istenünk, hálát adunk neked igédért. Hálát adunk neked azért, hogy örömének fakadhat föl a mi szívünkből és ajkunkon is, ha megismertük Jézus Krisztusban a te szabadításodat, ha miénk lett a te bocsánatod, ha bizonyossággá tetted szent lelked által számunkra is, hogy elfordult rólunk haragod, mert Jézus szenvedte el bűneink büntetését, és ezért van számunkra örök éltető isteni szeretet, megmentő irgalom, szabadító kegyelem, és van mások számára is. Köszönjük, hogy még hangzik a hívás, itt nálunk és szerte a világon, ott is, ahol nagy nyomorúságba kerültek, ott is, ahol rettenetes dolgok történtek, földrengés, pusztulás, ott szolgálhatnak a tieid, nem csak a kétkezi segítséggel és a mulandó segélynyújtással, hanem Jézus Krisztus evangéliumával. Köszönjük, hogy bizonyossá tetted ő általa, beteljesíted minden ígéretedet. Azt is, amit Izraelnek adtál, azt is, amit Jézus Krisztusban az örök üdvösségre és a te örök új teremtésedre vonatkozóan adtál. Hadd dicsőítsünk hálaénekkel, és új élettel téged mindnyájan ezért. Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen meg, ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson alá.